3 az igazság.
A magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
Üdvözlet az uraknak! Amikor a szabadkőművesség témáról gondolkoztam, akkor nem tudtam még, hogy egy akkora, óceánba futok bele, ami e körül a téma körül van, mert nem csak arról van szó, amit mi tudunk erről, hogy a 19. század elején ez egy ilyen társadalomjavító mozgalomként is szerepelt, amiben a magyar reformerek, liberálisok előtt szeretettel léptek be, hanem korábban a 17.-18. században mindenféle misztikus tanok övezték, és ugye például a szabadkőművességnek van olyan ága, amit Ízisznek szenteltek, tehát egy ilyen egyiptomi stílusú páholyt szerveztek belőle, és hát nagyon sokféle volt ez a dolog, úgyhogy a hermetikusokon kívül, a Ízisz hívőkön kívül, ugye, amiről egyébként Mozartnak a Varázs Huvolája is szól, ott vannak egyéb ezoterikus tanoknak a képviselői is. Úgyhogy azt gondolom, hogy próbáljuk tisztázni ennek az egész jelenségnek a forrásvidékét, és aztán rá fogunk térni ennek a magyar vonatkozásaira. Ki kezdené? A Pali?
A történész.
Pali?
Érdekes, hogy a történész kezdje a szabadkőművességről szóló dolgot, hiszen alig, ha akad olyan téma, ami minden embert valamiképpen lázba hoz. A szabadkőművességről elég nehéz ma is racionálisan beszélni. Már csak az érintett jogának itt ugye szintén hírbe hoztak, hogy a szabadkőművességet nem tartja felelősnek Trianonért olyanok által, akik úgy szerintem legalábbis újraírják a történelmet. A szabadkőművesség egy olyan európai eszmetörténeti jelenség, amely minden valószínűség szerint túl van a virágkorán, mégpedig több virágkora is volt, és amely eltörölhetetlen nyomokat hagyott az európai kultúrán. Nagyon ellentmondásos, a szabadkőművességet szeretik sokan például szembeállítani a kereszténységgel. A szabadkőművességet sokan szeretik szembeállítani mondjuk a hazafiassággal, a nacionalizmussal. És ha megnézzük, megkapargatjuk a szabadkőművesség történetét, hát például azt találjuk, hogy Kossuth Lajos, aki 1852-ben az Egyesült Államokban lett testvér, ott avatták be ugye a szabadkőművesség fokaiba elég gyorsan, hiszen hát gyakorlatilag a nemzet vendége volt, tehát az Amerika vendége. Szóval Kossuth Lajos ezt az egész szabadkőműves kalandot minden rokon szembe mellett azért vállalta, hogy a magyar ügyet segítse. Elhagyott minden gondtól megsebzett hazám érdekében, így szólította meg a befolyásos bosztoni szabadkőműves testvéreket. És a szabadkőművesség egy nagy virágkora, pontosan a Kossuth János emigráció, azzal az árnyaltsággal, hogy pontosan a szabadkőművesség nem az a fajta konteóknak megfelelő ötödik hadoszlop, amely egységesen támad valamire, hiszen mi Kossuth a szabadkőművességnek egyfajta irányzatához tartozott, az emigráció, mivel minden emigráció darabokra hullik, másik része másik szabadkőművességet, a svájci olasz szabadkőművességet kultiválta, amelynek olyanok voltak a tagjai, mint Pulszky Ferenc, vagy Klapka György, vagy éppen Teleki László, akik ezekben az időszakokban ugye nagy hatást gyakoroltak. Mindezzel csak azt szerettem volna így bevezetőként mondani, hogy ez egy nagyon-nagyon érdekes, hosszú történet, amely valamikor kezdődhet a középkorban, sőt, hát kezdődhet a hermetikus tudományokban is, bár én azt gondolom, hogy akkor senki nem gondolta, hogy oda fejlődik, ahová fejlődik, de minden esetre a maguk az első páholyok abban az értelemben, ahogy a szabadkőművességet egyfajta titkos társaságnak szellemi igényel láttatjuk, a 18. század elejé Angliában született meg, később ez továbbment Franciaországra, az 1730-as, 40-es években már egyébként magyar tagjai is voltak, és mondom, virágkorát egyébként a 19. század második felében élte Magyarországon. De ne képzeljünk valami nagy tömegmozgalmat, a csúcsponton a 20. század elején mintegy 7500-an lehettek, amint egy 100 páholyba tömörült magyar szabadkőművesek.
Gyuri következik, csak előtte még hadd említsem meg, mert mondtad, hogy sokan szembeállítják a kereszténységgel. Hát volt, amikor a katolikus egyház állította magát szembe a szabadkőművességgel. Azt mondja, itt van 1738. 12. Kelemen pápa. Azt mondja, hogy az államrend megdöntéséért dolgoznak a szabadkőművesek, valamint a katolikusok lelki üdve megrontásáért. 1884. 13. Leó a sátán szolgáinak nevezi őket. Mondjuk itt ez a Leó Taxil nevű figura fölmerül, majd róla beszélünk, aki egy igazi gazember volt.
Igen, hogy fontosítsa, természetesen a szabadkőművesnek van ateista, szabadgondolkodó, és mindenek előtt antiklerikális irányzata, ez egy nagyon fontos. Azt is mondhatjuk, hogy a János páholyok az angol szabadkőművesség inkább kibékül egyfajta kereszténységképpel, ami egyébként nem kötődik dogmatikusan egyik egyházhoz sem. És van a francia skót rítus, amelyben nyíltan megfogalmazódtak mondjuk ateista képzete. És hát például csak mondok egy iróniát, ugye a manapság is, és okkal is joggal tisztelt Andrássy Gyula, akit ugye távol létében felakasztottak, aztán mégis 1867 után a kiegyezéses kor első magyar miniszterelnöke lett, ő Párizsban a Mont-Sinai páholynak, tehát egy olyan páholynak volt a tagja, amely kifejezetten szabad gondolkodó, antiklerikális és ateista volt, mint minden valószínűség szerint Andrássy Gyula maga is.
Gyuri?
Hát, hogyha a szabadkőművességnek más előnye nem lenne, azért a varázsfuvola megéri. És hogyha csak ez a mű ihletődött volna a szabadkőművesség által, akkor az bőven elég. De hát ez valóban nagyon érdekes mozgalom volt, és hát most már 1000 éves tulajdonképpen szinte. A fellángolásai meg a betiltásai azok rendszeresen váltakoztak. Szerintem most is be van tiltva. Azt hiszem János Pál tiltotta be utoljára, és az érvényben van a katolikus egyháznak.
Hát a 13. Leó kiközösítette az összes.
Na de most a 20. század végén, hát nem szeretik. Természetesen rivális, mindenképpen rivális, és minden ilyen titkos szekta az előbb-utóbb a képzeletben, miután titkai vannak, átszíneződik mindenféle ördögi praktikákkal és szexuális tartalmakkal, amelyek valószínűleg még vonzerőt is gyakorolnak azokra, akik esetleg egy ilyen titkos páholyba be akarnak lépni. Na most maga az eszme, az szép, mert tulajdonképpen az építésnek az elvont eszméjét vallja magáévá, és valamilyen legfelsőbb lényben azok is hisznek, akik ateisták tulajdonképpen. És hát a céhes rendszernek a ritusait ismétlik azóta is, és hát ezek az alapfokozatok, az inas, a legény, meg a meste, az is a céhes rendszerből származik, aztán persze ez a beavatottsági fokot azt lehet növelni. Tudok olyanról, akinek az egészségét mentette meg a szabadkőművesség. A 30-as évek végén a hitleri Németországban kezelték a gyermekbénulást kapott Rész Pálnak a lábát, aki hát erdélyi magyar zsidó volt, és egy német orvos a nácizmus
fénykorában. Most egy kitűnő magyar szerkesztőről beszélünk?
Igen, Rész Paliról beszélünk. Igen, hát aki hát gyerekkorában átesett ezen, és nem tudott járni. És kivitték, a szabadkőművesek finanszírozták az ő útját, és meggyógyították annyira, hogy az élete végéig a nehézségekkel is, de járt. És ez a hitleri Németországba történt ez a gyógykezelés. Na most a nemzetköziségnek egy csomó előnye megjelent annak idején ebben az elit kultúrában, ami a szabadkőművesség, és egyáltalán nem véletlen, hogy a magyar történetben Ady Endrétől kezdve sokakkal bezárólag ma is vannak kiváló értelmiségi tagjai a szabadkőművességnek, és az egyik kiváló irodalomtörténészünk a nagymester jelen pillanatban. Egyszer engem is hívtak, de hát nekem nem volt kedvem ezzel időt veszíteni, mert inkább dolgozom. A rendszerváltás után, amikor ugye megújult egy csomó minden, és aztán több-kevesebb sikerrel valahogy egyesült is valami.
Nagy pályaulat történet, igen, igen. Egy korábbi.
Szimbolikus nagy pályaulat. Na most érdekes a történet abból a szempontból is, hogy a felvilágosodás azért nagyon erősen belekerült ebbe a nemzetközi társaságba. Egyáltalán az, hogy nemzetközi, ez nem csak a katolicizmussal állítja szembe a szabadkőművességet, hanem a nacionalizmussal is. És hát nem véletlen, hogy a Horthy rendszer ugyanúgy betiltotta, mint ahogy 5 éves működés után 1950-ben is betiltotta a Magyar Kommunista Párt, név szerint Kádár János személyesen. De hát ő csak a nevét adta nyilvánvalóan. És hogy akkor kiváló ember volt a nagymester Benedek Marcell. És hát az egész Benedek család tulajdonképpen, hát sok ágaboga van, de nagyon sokan voltak a szabadkőművességnek a hívei, vagy tagjai, miután ez egy nagyon kultúrált társaság, noha törekedtek arra, hogy különböző társadalmi rétegek is megjelenjenek benne.
Amit korábban említettem, hogy azért volt, aki rájátszott erre az ellenszemre, mondjuk ami a katolikus egyházat illeti a szabadkőművességgel szemben, és hát ennek van egy ilyen nagyon furcsa története, ez a Leo Taxil nevű ember. Őt egyébként kirúgták a szabadkőművesek közül, mert eléggé elfogadhatatlanul viselkedett, és azt színleg visszatért a katolikus egyházhoz, és elkezdte bizonygatni, hogy az egyháznak tökéletesen igaza van abban, hogy a szabadkőművesek meg akarják hódítani a világot, a talpuk alá akarják térdeltetni a katolikusokat, stb. És a könyveket adott ki arról, hogy sátánt imádnak, meg szexuális visszaéléseik vannak, stb. Aztán egy ilyen papi gyülekezet előtt akkorákat hazudott már, hogy tulajdonképpen megbukott, és már senki nem hitt neki, kivéve a pápát, 13. Leót, aki éppen ezért ezeknek a hazudozásoknak a következtében közösítette ki a szabadkőműveseket. De hát ez csak egy történet. Térjünk rá arra, hogy viszont, hogy mi az, amit a szabadkőművesek hangoztattak. Sokszor fölmerül a társadalom megjavítása, reformálása. Ahogy Gyuri mondta, előjönnek a felvilágosodás alapelvei, a szabadság, egyenlőség, testvériség. Hozzáírják még a toleranciát, az emberségességet, a humanitást, a humanizmust. Össze lehet-e fogni, Pali, szerinted ezt, hogy igazából, amikor mondod, hogy a 19. századra van a virágkora, akkor miféle programmal élnek ők?
Én egy picit most visszamennék az időben, és mondjuk a 18. századi szabadkőművességet is megemlíteném, amely ugye egy arisztokrata mozgalom volt. Például ne felejtsük el, hogy a magyar szabadkőművesség kezdeteinél ott van Mária Terézia férje. Ő csak abban a vonatkozásban, hogy a Habsburg és igen katolikus császár, illetve királynőnek a férje, Lotaringiai Ferenc, egy páholynak a tagja. És hát ugye az Orciak, az Eszterháziak szintén adnak értékes tavukat a szabadkőműveseknek, és a Sarastrónak is egyébként, ugye a Varázsfúvola igazi hősének is igazából magyar a modellje, vagy legalábbis egyes zenetörténészek szerint. Az is biztos, hogy Mozart komponált halotti zenét az egyik Eszterházi számára, aki szintén szabadkőműves testvér volt. És ebből mindjárt következik valami, amelyet az egyik legnevesebb korai magyar szabadkőműves, aki nem volt arisztokrata, Kazinczy Ferenc fogalmazott meg, hogy számára a kőművesség, ugye így családiasan így mondták, hogy a lúzsi, ugye a páholy helyett ugye az angol lodge szóból, vagy lodge szóból, vagy francia lodge szóból lúzsinak nevezték a páholyokat, az egyenlőségnek volt a megvalósítója. Tehát a szabad kőművesség minden titkossága mellett a páholy munkákon, a vakolásokon, ugye a vakolásnak nevezzük a szabadkőművesek összejövetelének az utolsó vacsora együtt lététkezésnek a nevezett szakaszát. Ugye egy herceg és egy csizmadia, egy középnemes költő és egy kancelláriai főtisztviselő együtt lehetett, és együtt gondolkodhatott olyan dolgokon, amelyek valóban a társadalom megjavítására voltak hivatottak. Ha például az egyik legismertebb és leginkább igénybe vett magyar intézményt nézzük, az Országos Mentőszolgálatot, ez egy szabadkőműves alkotás. A gyermekvédelem és a gyermekvédelmi intézmények is, amelyek ma oly sokszor kerülnek szóba, oly tragikus felhanggal, elhanyagoltságuk miatt, és ugye a szomorú, sajnálatos visszaélések miatt. Szóval a gyermekvédelem intézményesülése is szabadkőműves gondolat, és szabadkőműves eszme, amely, és ez igen jellemző a szabadkőművességre, mindig tettekben nyilvánul meg is. Pontosan innen van az a fajta dolog, hogy egy titkos társaság, ahol a titkosságnak van egyfajta, hogy is mondjam, elrettentő képe is, hiszen titoktartást fogadnak, nem szabad kivinni a testvéreknek azt, ami bent elhangzik. Szóval, hogy itt az eszmeiség, amely ugye nagyon érdekes szimbólumokban mutatkozik meg, az mindig gyakorlati alkotásokban ölt tettet. Legfőképpen az úgynevezett filantróp, azaz emberbarát dolgokban a társadalom reformok útján való megvalósításában és a társadalom átalakításában. A szabadkőművesség egy olyasfajta rítus, egy olyasfajta vallásos beavatás, Szerbantal mondta, hogy tényleg hasonlít a misztériumokhoz, mert ott is az a hit dominál, hogy a beavatás jobbá tesz. És a szabadkőművesség is, előbb idéztem Kazincit, ezt a fajta identitást ajándékozza a tagjainak, hogy jobb leszel attól, hogy beavatkoztál. Tehát minden racionalizmusa mellett és ellenére egyfajta vallás, de egy olyan vallás, amely hisz az emberben, és főképp hisz az emberiségben. Hisz abban, hogy a társadalmat tökéletesíteni lehet. És hát itt vannak tényleg dolgok. Tehát ki gondolná azt a sok-sok szabad tökőműves szidalom ellenére, hogy az érte jött mentő, mert azért legtöbbször megérkezik így is idejében, ugye mindig csak azokat a tragikus dolgokat, én is átéltem már ilyet, amikor nem érkezik meg, veszük figyelembe, de nagyon a többséget megmenti. Tehát ez egy szabadkőműves, nem csak hogy eszme, hanem ez egy szabadkőműves tett.
Igen, később én azt olvastam, hogy a magyar szabadkőműves páholy vagy páholyok fönntartottak mindenféle ilyen szociális vagy éppen embermentő intézményeket. De azt is olvastam, hogy tulajdonképpen a Ugye az első páholy Magyarországon, a Magyar Királyság területén pontosabban 1749-ben Brassóban jön létre, aztán 1775-ben alakul meg a Magyarországi Szabadság Szabadkőművessége, aminek az az érdekessége, ha igaz, hogy független a külföldi befolyástól, tehát egy abszolút befelé figyelő és a magyar reformokra, magyarországi reformokra koncentráló társaság lehetett, és hát ennek az egész mozgalomnak vett véget a Martinovics összeesküvés leleplezése. Na most én nem tudom, hogy Martinovicsék konkrétan szabadkőművesek voltak-e, mert a jakobinus mozgalom, amit nem az ő szabuk volt, amit rájuk akasztották, az nem föltétlenül takarja ezt.
Ha hozzám intézted a kérdést.
Bocsánat, csak nem látjuk egymást ezért aztán.
Igen. Tehát, hogy a Martinovics féle mozgalom az egyfajta szabadkőműves önmeghasonlásnak is az eredménye. Tehát maga Martinovics is szabadkőműves volt, a Martinovics féle összeesküvésből is sokan, szinte a legtöbben szabadkőműves kötődésűek voltak, de ne felejtsük el, hogy például az 1790-91-es országgyűlés ugye elindította, és itt azért megnyilatkozik, hogy a szabadkőművesség mennyire, milyen gyökerezik a nemzeti hagyományokban, a magyar mint államnyelv iránti mozgalmat, és azokat az alapvető törvényeket is szabadkőművesek terjesztették be, nemesek, akik szerint ugye Magyarország teljesen önállóan, saját törvényei szerint kormányzandó, még akkor is, hogyha a pragmatika szankció értelmében a Habsburg-Lotaringiai ház adja az uralkodót. Tehát, hogy itt a szabadkőművesség igen, ott van, és pontosan első Ferenc király, aki 1792-ben trónra lép, a francia forradalom szabadkőműves gyökerei, a felvilágosodás és a Martinovics féle összeesküvés, ne felejtsük, hogy maga Martinovics adja föl igazából, aki egy kettős ügynök is volt, a társait gyáván, hatására 1795-ben betiltják a szabadkőművességet. De hogy milyen hatalmasan nőtt dologról van szó, azt korábban is ugye pont ezzel akartam jelezni, hogy magának ennek az 1790-91-es országgyűlésnek is a nemrég elhunyt kitűnő történész Miskolci Ambrus szerint harmada, de lehet, hogy fele is szabadkőműves kötődésű volt, és maga második Józsefnek az öccse, a rövid ideig uralkodó második Lipót is páholytag lehetett Toszkánában, ugye nagyherceg korában. Tehát, hogy itt bekövetkezik egy hatalmas nagy politikatörténeti változás az 1789-es francia forradalommal, és ennek egyfajta következménye az, hogy a szabadkőműves mozgalom törést szenved, betiltják, föld alatt létezik. És még egy dolog, ami szintén jelentős, a reformkor. Tehát a reformkorról mindig ugye úgy emlékezünk meg, hogy 1825-ben kezdődik Széchenyi nevezetes felajánlásával. Tehát ki van Széchenyi mögött? Ott van Széchenyi Ferenc az apja. Szintén szabadkőműves. Egy olyan életút, amely soha nem tagadja meg a szabadkőműves ifjúságot, miközben egyfajta katolikus megújuláshoz is csatlakozik. Tehát ezért is mondtam ezt bevezetőben, hogy itt hatalmas ellentétek, ugyanakkor meglepő folyamatosságok, folytonosságok is vannak. Végül is zárva mondani valómat, a reformkor nem képzelhető el azon kezdetek nélkül, amelyet a szabadkőműves reformerek, úgy mint Kazinczy, úgy mint Hajnóci, úgy mint Széchenyi Ferenc végrehajtottak, és amelyek 1825-től kezdve tudtak újra kivirágozni, immár nem szabadkőműves ruhában, mert ugye Kossuthról, ahogy mondtam, Kossuth nem volt szabadkőműves magyarországi életében, de hát zempléni volt, és ismerte Kazincit, és Kazincziről mindenki tudta, hogy
ő híves. Egy Gyuritól kérdezném meg, hogy mindenek fényében tulajdonképpen a szabad kőművesség addig virágzott, amíg nem jöttek létre a pártok, vagy olyan eszmekörök, ahol nyíltan és szabadon ezeket az eszméket meg lehetett vitatni. Ezért kellett, persze a kiinduló pont nyilván másról, de ezért szaporodott meg mondjuk a reformkorban annyira a magyar szabadkőművesek száma?
Hát nem csak a magyar szabadkőművesség jelentős, a lengyel is az. És annak idején, amikor írtam az első lengyel tárgyú regényemet, az X-eket, akkor bele kellett merülnöm a szabadkőművesség történetébe. Van is benne egy jelenet, ahol a főhős segítségért elmegy a szabadkőművesekhez, és hát nevezetes emberek voltak ezek a szabadkőművesek Lengyelországban, grófok, hercegek, mindenféle rendű rangú népség, Stanislav Kozka-Potockitól a Plater testvérekig és tovább. Ugyanis az elveszett lengyel államiság körülményei között, tehát 1795 után, a szabad kőművesség, amelyik hát ilyen nagy idealista európaiságba gondolkozott, óhatatlanul a nemzeti felszabadítási eszmének is az élharcosa lehetett. Tehát itt van egy óriási ellentmondás, hogy az idealisták, ezek a pozitív idealisták, akik bíztak az emberi rációban, és bíztak abban, hogy az ember javítható, ők egyúttal a nemzeti függetlenségnek is lehettek a harcosai. Tehát ez nem csak Magyarországon volt így, hanem mindenütt a térségben. És erre hoztam föl példaként Rész Pálnak az esetét, ugye gyerekkorában, hogy még az 1930-as években is működött ez a fajta szabadkőműves idea. Na most az, hogy valaki szabadkőműves-e valóban, tehát oda jár-e, vagy nem jár közéjük, ez azért bizonyos kapcsolatrendszeri előnyökkel járt. És miután ez nemzetközi kapcsolati háló volt, hiába volt valamelyik páholy kifejezetten nemzeti, azért benne gyökeredzett ebben az európai és világhálózatban. És ezért is kellett minden diktatórikus hatalomnak betiltania. Na most természetes, hogy minden állam a maga titkos szolgálatát is igyekezett beépíteni a szabadkőműves tagok közé, mert hiszen minden ilyen szerveződésben benne kell lenni. Ez egy régi idea, és hát ez valószínűleg már Hermes Trismegistus előtt is így volt, hát nyilván a különböző szektákban is benne voltak az állami emberek már a római birodalomban is. Úgyhogy ebben semmi új nincsen, azt kell használni, ami éppen van és létezik.
1848-ban éled újra Magyarországon a szabadkőművesség. Azt hiszem, hogy ez a Dicső fény hajnalához nevű páholy, ami aztán gyorsan megszűnik, mert ugye bevonulnak az osztrákok. De a következő, ami 61-ben jön létre a Szent István páholy, az meg nem kap engedélyt. Úgyhogy elég világos, hogy itt egy nagy, aludni megy az egész dolog, vagy a föld alá, hogy egészen pontosak legyünk. És aztán 68-ban a kiegyezés után van egy nagyon furcsa dolog, hogy engedik a páholyokat Magyarországon, de Ausztriában nem. Ennek következtében nagyon sok osztrák szabadkőműves a magyar páholyba jár, a János Rendi nagypáholyba, amit Pulszky Ferenc nagymester vezet. Ugye ő az, akinek a gyűjteményeivel, külföldi vásárlásaival tele van a Szép Művészeti Múzeum. Neki köszönhetünk nagyon sokat, képet, szobrokat, stb. Szóval ez egy nagy föllendülés. Én olyan adattal találkoztam, hogy 19-re már 11 ezer szabadkőműves volt Magyarországon, de hát ez nem biztos, hogy pontos. Pali, mit gondolsz erről?
Hát igen, tehát, hogy 1848-ban nem volt idő arra, és az emigrációban születik meg igazából, vagy születik újjá a magyar szabadkőművesség, és óhatatlanul összekapcsolódik a magyar függetlenségi törekvésekkel itthon is. Tehát a Szent István páholyban például részt vesz Károlyi Ede is, ugye Károlyi Istvánnak a testvére, és például Károlyi Mihálynak a nagybátyja, aki hát maga is ugye részt vesz a kiegyezés előkészítésében. Most a kiegyezés után valóban egy nagyon érdekes dolog történik. Egyrészt, hogy Magyarországnak egy arisztokrata, de szabadkönyves múlttal bíró miniszterelnöke lesz, és szinte azonnal engedélyezik a szabadkönyves páholyok működését, és ezek a szabadkönyves páholyok bizony-bizony, Pulszkit is említetted, de másokat is mondhatnánk, be is épülnek az államigazgatásba, és a dualista magyar kormányzat például ugye eléggé érdekes álláspontot foglal el a katolikus egyházzal szemben, amelynek egyébként a vezetője Ötvös József, aki nem volt szabadkőműves, és aki mindent igyekezett megtenni azért, hogy nem mondják ki az első vatikáni zsinaton az úgynevezett pápai csalhatatlanságot, sikertelenül járt, de azt sikerült elérni a magyar politikai vezető elitnek, nem csak azt, hogy a szabadkőművesség a birodalom magyar felében virágzásnak indulhatott, hanem azt is, hogy az úgynevezett konkordátumot, az 1855-ben a Szentszék és akkor az Osztrák Császárság között kötött konkordátumot, amelynek értelmében az egyház különleges előjogokat kapott, azt a birodalom magyar felében érvénytelenítették. Ennek a legfontosabb következménye az lett, és az volt, hogy a püspököket, bár továbbra is a pápa nevezte ki, de igazából miniszteri ellenjegyzés mellett, ami gyakorlatilag azt jelentette, hogy csak az lehetett püspök a dualista kori Magyarországon, akit a vallás és kultusz miniszter, aki igen gyakran szabadkőműves volt, ilyennek alkalmasnak talált. Tehát egy nagyon érdekes helyzet van, a magyar elit, és köztük eminensen az arisztokraták a szabadkőművesség felé tájékozódnak, és bár hát ugye az első miniszterelnök gróf, és korán sem mindenki a kiegyezés, hogy is mondjam, ácsai vagy építőmesterei között nem szabadkőműves, Deák Ferenc sem az, de mégis a szabadkőművességnek egy fontos szerepe van abban, hogy mi történik. És fontos szerepe van főként például Budapest egyesítésében, a Budapest gondolat megvalósításában és Budapest világvárossá fejlesztésében. Ugye az a nevezetes polgármester, majd főpolgármester, Bárci István, aki ugye az 1910-es években sorra teszi az iskolai programokat. Én is egy olyan iskolába jártam a Városliget szélén, amelyet Bárci fejlesztett vagy építetett, szóval ő is szabadkőműves. És aztán ezt a Horthy korszak nehezményezi is. Ezt a Horthy korszak ugye igyekszik meg állandó eposzi jelzővé tenni, hogy a szabadkőműves korszak így, úgy, amúgy. De az egészben ugye az a groteszk, hogy ugyanazokat a módszereket szeretnék követni, megvalósítani egy úgynevezett ellenszabadkőművességbe vagy fehér szabadkőművességbe, amelyeket feltételeznek a szabadkőművesekről. Ennek az egyik szimbolikus tette, amikor a Gömbös Gyula vezette Magyarországos Véderő Egylet 1920-ban megrohanja a nagypáholynak az 1896-ban felépített gyönyörű székházát, és elfoglalja, és ott ezek a ellenforradalmi, nagyon sokszor antiszemita titkos társaságoknak lesz a székhelye, amelyek bevallottan is azt szeretnék, hogy most a nemzeti, meg az ellenforradalmi, meg a keresztény gondolat jegyében, de mégiscsak szabadkőműves módszerekkel, vagy legalábbis olyan módszerekkel, amiket ők a szabadkőműveseknek tulajdonítottak, építse ki az új ellenforradalmi Magyarországot.
Kérdés Píró Györgyhöz. Az ember végignézi, hát egy nagyon átlabotában, hogy a Hatos Pál által is említett emberek mellett az, hogy ki mindenki volt tagja a Magyar Szabadkőműves Mozgalomnak, akkor megtalálja mondjuk Bölöni Györgyöt, aki aztán eléggé balos lett a 45 utáni időkben, sőt kifejezetten sztálinista, de ott van Ignótusz, ott van Kernstok Károly, ott van Bekerle Sándor, aki mégiscsak egy miniszterelnök volt ugye a dualista időkben. Ott volt Kosztolányi, akinek a 20-as évekbeli antiszemita korszakát ismerjük. Ott volt Benedek Elek, ott volt Heltai Jenő, stb. Nagyon-nagyon különféle emberek. És hát ez aztán a későbbi pályájukon ki is jött. De mi tartotta őket össze?
Azt hiszem, hogy az a Franciaország, amelyiket Magyarország nem nagyon érdekelte a 19.-20. Században. Azért a külpolitikája részének tekintette, hogy a francia típusú szabadkőművességet Magyarországon is terjessze. Ennek számtalan jelét adták, és még a rendszerváltáskor is létezett ez a francia hagyomány. És hát Pölöni György esetén ez nem kell csodálkozni, aki mindig kommunista volt egyébként, hát már otthon Erdélyben is az volt, de hát Franciaországban tudta átvészelni a II. Világháborút, és akkor írta a legfontosabb könyveit. És hát ő teljesen őszintén úgy gondolta, hogy a kommunizmus meg a szabadkőművesség az összetartozik. Elég sokan gondolták így. Nem, mint hogyha a Szovjetunióban engedték volna a szabadkőművességet, mint ahogy semmit nem engedtek, ugye. Meg hát már az oroszok, már a cári birodalomban is hát ellenségnek számítottak, és igen kevesen voltak. Úgyhogy itt a francia hatás érdekes módon elég erős, ellentétben a kultúra összes többi ágával, ahol a német hatás szinte kizárólagos Magyarországon. És a franciás műveltségűek azok inkább lettek szabadkőművesek, például Adi is, ugye, meg mások is, mint a kifejezetten német orientációjú magyar írók és művészek.
Hatos Pálhoz szólna a következő kérdés, Ravasz László. Ugye neked van egy könyved róla, református lelkész, aki egyébként a, most látom, a Duna melléki református egyházkerület püspöke volt, tehát mostanában így visszaköszön a médiában. Tehát ő, ha jól látom, akkor 1910 és 17 között volt szabadkőműves, ami azért mondjuk egyházi vezetők esetében talán nem annyira minden nap, és gondolom ezért is érdekelt részint, részben ezért is érdekelt téged az ő pályája. És hát, hogy mondjam, megerősíti azt a tételt, amiről Spiró György is beszélt, hogy rendkívül különféle emberek verődtek itt össze.
Hát kezdeném egy személyes dologgal. Tehát ugye én azt a könyvet adtam Ravasz László életrajzának, azt a címet adtam, hogy szabadkőművesből református püspök. És ezt a mai reformátusok közül jó páran provokatívnak találtak. Mert a mai református egyház, ugye a szabadkőművesnek egyfajta, vagy mai református vélemény formáló közül, főleg a hivatalosságból sokan azt gondolják, hogy a szabadkőműves egy mindenestől destruktív, nemzetellenes mozgalom volt. Most ehhez képest ki kell, hogy téged egészítselek, nem. Egészen az első világháború végéig gyakorlatilag az egyházi, a református egyházi vezetés egésze oda tartozott a szabadkőművességhez.
Nem mondod.
Hát igen, ez... igen, tehát Ravasz László ugye Erdélyből jött. Ő igen. Igazából egy homonóvus volt. Erdély az egy patriarchális és patricius társadalom, ahol a református egyház ugye a főúri kegyuraktól függött, egy Betlentől, egy Bánfitól, és így tovább. Ugye a nevezetes regényíró is volt az erdélyi egyházkerületnek a főgondnoka Bánfi Miklós. Nos, ez a Ravasz László fiatalon tündöklő tehetségű volt, tehát nem érdemlettelenül, beházasodott a püspök családjába, Bartók Györgynek, elődjének, vagy püspök főnökének a lányát vette el. Most ez a Bartók György maga egy szabadkőműves volt, olyannyira, hogy azt mondta, hogy nem igazán szeretem, hogyha a nép a Bibliát olvassa, mert az csak megzavarja a fejét, és szektás lesz. És a teológiai doktori dolgozatát az egyik legnevezetesebb szabadkőművesből, Lessingből, a német Lessingből írta. Tehát itt van egy múlt, egy eltagadott, elfeledett református múlt, amely összekapcsolódik az emancipációval, összekapcsolódik a szabadkőművességgel, például abban is, hogy ugye egy dunántúli református püspök volt az, aki ugye az egyházpolitikai törvények tárgyalása idején a zsidóság, a zsidó felekezetek egyenjogúsítását javasolta. Na most ebben a hagyományban illeszkedik Ravaszis, aki Erdélyben az Unió Páholynak lesz a tagja. Én azt gondolom, hogy ha valaki magára valamit adott, liberálisnak gondolta magát, és a legtöbb protestánsnak gondolta magát a századfordulón, annak az útja előbb-utóbb elvezetett Kolozsváron az Unió Páholyba, amelynek egyébként az egyik vezetője nem más volt, mint Apáti István, nagy magyar nacionalista, de egyben egy nemzetközi hírű tudós. Egyszerre barátja Jászi Oszkárnak és Károlyi Mihálynak, miközben oly milyen nacionalista, hogyha egy levelet kap külföldről, ahol Klausenburgnak, tehát németül írják a városát, akkor egyszerűen visszaküldi, hogy ő Kolozsváron lakik, tehát küldjék el még egyszer. Ez az a közeg. Na most, amit történik, az nagyon érdekes. Az első világháború idején azért mégiscsak van egyfajta szakadás a magyar szabadkövűségen belül, és emiatt egyébként Ravasz László otthagyja a szabadkőművességet. Fedezését kéri, ez ugye a hivatalos elnevezése annak, hogy valaki otthagyja a szabadkőművességet. Nem tudom, hogy mennyire volt valós, minden esetre, amikor 1921-ben választási kampányként, ugye, hogy megválasztják püspöki, akkor sokszan ellene is irányítják. Például egy lelkész azt írja, hogy mindegyik püspöki széket, értsd, református püspöki széket már megfertőzte a szabadkőművesség, egyedül a Duna mellékit nem. Na most akkor jól idehozunk egy szabadkőművességet. Ez nem változtatott a tényen, hogy Ravasz Lászlót, aki aztán tökéletesen beleillett lojalitásilag a Horthy rendszerbe, de ennél sokkal összetettebb jelenség volt, mert tényleg egy nagy formátumú szellem, megválasztották. Ami nagyon érdekes számomra, hogy ugyan elhagyta a szabadkőművességet, de azért például, amikor Amerikába járt a 20-as években, akkor olyat írt, hogy hát a szabadkőművesség sokkal jobban megépítette az Egyesült Államokat, mint a bigott katolicizmus a dél-amerikai banánköztársaságokat. Tehát, hogy teljesen nem tagadta meg a szabadkőművességet, és nem tagadta meg a szabadkőműves hagyományokat, és amikor 1945-ben létrejön egy megbékélési tanács zsidók, reformátusok, katolikusokkal, ott van Márai is, akiről nem tudjuk biztosan, hogy szabadkőműves volt, de nagy valószínűséggel igen, ezen ott van Ravasz László is. Számomra nem tudom bizonyítani, de azt sokan mondják, hogyha valaki egyszer szabadkőműves volt, az teljesen elszakadni soha nem tud. De ez a Ravasz életpálya is mutatja azt, hogy mennyire bonyolult a dolog, és említetted Kosztolányit. Hát egy gyönyörű láncverset írt, egy gyönyörű szabadkőműves szimbolikával felfűzött verset írt Ferenc Józsefnek a halálára 1916-ban, és aztán tényleg 1920-ban, meg úgy tesz, meg 21-ben, minthogyha semmi köze nem lett volna a világhoz, ahhoz a laphoz, amelyet ugye a világ, világosság, ugye a szabadkőműves jelképiség adja meg már a címét, és szabadkőművesek szerkesztették. Kosztolányi annak köszönhette, hogy nem kellett kimenni a frontra, hogy a világ szerkesztősége felmentését kijárta. Na most ez a Kosztolányi vígan, és hát eléggé csúnya, és eléggé sokáig tartó antiszemita publicisztikákban próbálta fehérre mosni a kisékétes múltját. Tehát nagyon bonyolult történet ez, és nagyon sokfajta identitás van ebben, és az is biztos, hogy nem kellett a progresszív gondolathoz feltétlenül szabad kőművesnek lenni, hiszen például a szociáldemokrata pártban is voltak szabad kőművesek, és voltak nem szabad kőművesek. És ahogy Spiró Gyuri mondta, hát kik tiltották be másodszor 1950-ben a szabad kőműveset, a szabad kőművesség alatt megszületett és támogatásában részesült egykori galileista diák, Rákosi Mátyás természetesen, ugye Kádár János belügyminisztersége alatt. És ki volt ugye az utolsó nagymester, szintén elhangzott, Benedek Marcell, Benedek Eleknek a fia, aki az utolsó páholyi munkán stílszerűen Arany János öregkori lírájáról beszélt.
A 20. század közepe, vagy mit tudom, 30-as évektől kezdve sokkal nyíltabban jelenik meg az, ami talán Hugo Pataként korábban is megvolt, hogy tűnik, ez egy zsidó összeesküvés, illetve ahogy Alfred Rosenberg, Hitler ideológusa, aki ebből doktrinát is csinált, meg állapította, úgymond, hogy hát zsidókkal és kommunistákkal együtt, amiket néha összemosodik persze, egy világhatalomra törő szervezetről beszélünk, és hát elég ironikus, hogy Hitler épp úgy betiltotta, mint Rákosi Mátyás, vagy mint éppen Horthy. Tehát gyakorlatilag mindenkinek tüske volt a köröm alatt valamilyen módon, de ez a zsidó összeesküvés, ez annyira áthagyományozódik, hogy legutoljára, hát éppen Rafai Ernő, mert ugye nagyon sok ilyen leleplező könyv van, Rafai Ernő a rendszerváltozás után írott könyvében mondja, hogy ez a Szabadkőműves Békjóban című könyv, hogy Adit olyan nagyváradi szabadkőművesek támogatták, akik a keresztény magyar állam megbuktatását akarták, hát ez így ki nem mondva a zsidó levet eléggé egyértelmű utalás. Ez így eluralkodott a szabad kőművesség megítélésén azon az oldalon, amelyik utálta, vagy nem szerette, vagy őket, vagy fél tőlük? Gyuri?
Nem tudom, nem hiszem, mert ahhoz az kellene, hogy a szabad kőművesség valamilyen módon a társadalom életében részt vegyen. És hát hiába alakult meg a 90-es években újra a magyar páholy, nem látni jelét, hogy hathatósan a fontos társadalmi ügyekbe beleszólna. Hát nem sok értelme van ma annyira titkolózni, mert én nem tudok mostan mindenféle titkos szektákról, amelyeket össze lehetne mosni a szabadkőművességgel, de a világban se látom, hogy most éppen fénykorát élni. Tehát nem érdemes támadni.
De hogy mondjam, ami nincs, a sokak számára, akik eleve előítélettel közelítenek, azt jelenti, hogy nagyon van.
Nem, nincs.
Csak ami nincs, annak van bokra. Azért nem tudunk róla, mert titokban működnek.
Nem, én nagyon egyetértek, hogy legyen egyenlőség, szabadság, testvériség, gyönyörű dolgok. De hát a magyar társadalom, meg a világ képe nem arra mutat, hogy ezek az eszmék bármennyire is érvényesülni tudnának.
Mali, te is úgy gondolod, hogy tulajdonképpen a szabad kőművesség önmaga múzeuma lett?
Nem tudom. Én hajlok arra, hogy elfogadjam azt, amit Spiró György mond. Nem látszik, és főképpen nem látszik azt, hogy döntő befolyás lenne. Ugyanakkor a szabad kőművesség kitűnő jelszó abba, hogy konteókat gyártsunk, hogy ki az ellenség, aki mindent kitalál annak érdekében, hogy elpusztítsa az emberiséget. Ezeknek a konteóknak nekem mindig az a legnagyobb hátuljutője számomra, hogy ez úgy néz ki, hogy ha elpusztítja az emberiséget, akkor önmagát is elpusztítja, amiben nem értem, mi a ráció. De az biztos, ahogy amit mondtál, hogy szabadkőművesség és zsidóság és destruktivitás és nemzetellenesség, az ma is könnyen összekapcsolódik, ma is tud, bár hála Istennek azért viszonylag korlátozott habzással hullámokat vetni, és abszolút abszolút, abszolút szembe menve a történelem bonyolult valóságával, mert mikor létezett két világ, vagy 1918 előtt keresztény Magyarország? Hát amint említettem, a kiegyezéses kor első miniszterelnöke Andrássy Gyula is szabadkőműves volt, ráadásul ateista, és a kiegyezéses kor utolsó miniszterelnöke, aki polgári származású volt, Vekerle Sándor is szabadkőműves volt. Nagyon-nagyon lehetetlen ezt a dolgot így beállítani. Ráadásul a szabadkőművesség minden internacionalitása ellenére, mert tényleg egy egyetemes értékeket valló szervezet volt, amelynek a nemzetköziség fontos volt. De maga Bókai Árpád, ugye a nagymester az első világháború idején mondta, hogy elszakadt a testvéri lánc. Tehát ők az olasz szabadkönyvességgel megszakítottak minden kapcsolatot, pedig ugye az olasz és a magyar szabadkönyvesség történelmileg összekapcsolódott Garibaldi és Tűr István, Mazzini és Klapka, és így tovább, és így tovább. Pusztán azért, mert Olaszország megtámadta az osztrák-magyar monarchiát. Tehát, hogy kicsit arra emlékeztet ez a nagy szabadkőműves vádolás, mint a jereváni vicc, hogy nem Moszkvában, vagy a jereváni rádió nem Moszkvában, és nem ékszerboltot, vagy nem, és nem osztogattak, hanem fosztogattak. Tehát, hogy a szabadkőművesség magában, a hiányában is alkalmas arra, hogy az ellenség neve legyen, és így értelemtően kapcsolódik össze a zsidósággal, mintha nem azt látnánk a világban, hogy a zsidóság is ugyanúgy sokrétű valóság, mint bármilyen más csoport, amelynek valami fajta közös nevezőt lehet találni.
Jó, jó. Itt a műsor vége, csak még egy dolgot nem értek. A kommunisták hogy jönnek ide? Tehát azt, hogy a zsidók összeküvése, igen, kommunisták. Minek nekik a szabadkőművesnek lenni?
Hát amikor a kommunizmus elindul az 1840-es években, akkor az nemzetközi jellegű. Az egy nemzetközi vallás. Akkor nagyon sok nemzetközi vallást alapítottak, és miután a szabadkőművességben is benne van ez a nemzetek fölötti, vagy országok fölötti idea, az egész emberiség üdvére gondolnak ténykedni, tehát van érintkezési pont, és közben rivalizálás is van, mert van érintkezési pontjuk.
Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, köszönöm Hatos Pálnak, köszönöm Spiró Györgynek. Itt a mai műsor vége. Kicsit majd a következő beszélgetésben folytatjuk ezt, de legyen egy még egyelőre titok, hogy hogyan és mivel. A mai műsor szerkesztője és Selmeci János volt, a műsorvezető Szénási Sándor. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
Három az igazság.
Szénási Sándor műsorát hallották.